Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a második alkalmán a lelkiségi katekézisünknek, hittanunknak. Köszöntöm azokat is, akik először vannak velünk. Ahogy ígértem, ez olyan, mint egy jó brazil szappanopera, tehát bármikor be lehet csatlakozni, hogyha ne adj Isten valakinek kérdése van azzal kapcsolatban, amit előzőleg tárgyaltunk, akkor természetesen lehet kérdezni is, illetve hát hangfelvételek is vannak az előzőekről, ha valaki lemaradva érezné, ne adj Isten magát. Na, de most mi már is vágunk bele a dolgokba, a végén hagyok majd teret a kérdéseknek, de most akkor nézzük meg már is folytatólagosan a témánkat. Ugye a múlt alkalommal azzal indítottunk, hogy mi lesz ennek a jó hosszúra tervezett katekézis sorozatunknak a témája, és ugye ez pedig Avilai Szentelész belső várkastélya lesz, melyet én meg fogok próbálni minél részletesebben kommentálni, nem először csinálom már ezt, és az a visszajelzés, úgy érzem én, hogy nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon élhető spiritualitást közvetít nekünk Teréz, és a belső várkastélyban érint minden olyan fontos lelkiségi témát, amely a keresztény ember hétköznapjaiban fontos lehet. Tehát ezért vesszük őt, mert ebben az összefoglaló művében igazából minden téma terítékre kerül, ami fontos a kereszténységünk gyakorlati megélésével kapcsolatban, és ezt fogom én kibővíteni, kommentálni, kicsit aktualizálni. Ez a mi kis katekézisünknek így a témája. És a múltkor ugye azt mondtuk még, hogy messze vagyunk a belső várkastélytól még, mert alapozunk, alapozással kezdünk, méghozzá alapfogalmaknak az újra tárgyalásával. Az nekem a kis tapasztalatom, hogy ha alapfogalmak nincsenek a helyükön az életünkben, akkor arra hiába építünk fel valami szép lelki épületet, az nagyon könnyen vagy összedől, vagy instabil marad, mert nincs rendesen megalapozva. Ezért az alapozó munka mindig fontos, akármennyire is például stabilak már az alapjaink, mindig szükség lehet egy kis csavar újrahúzásra, sose árt, mondjuk így. Ezért a múltkori alkalommal már is egy fogalom tisztázással indítottunk, mert hogyha például egyes fogalmak nincsenek a helyükön, akkor hiába megyünk tovább a belső várkastélyban, érthetetlen lesz az egész. Egy hete a misztika szót elemezgettük. Azt mondt, kérdeztük, hogy mi a misztika? Mert ugye nagyon sokszor misztika szó kapcsán valami exaltált, elragadtatott állapot, rendszer jut az eszünkbe, hogy olyan valamiről szól ez a misztika, hogy itt látomások, meg elragadtatások, meg ezek a fenoméneknek a világa. Megállapítottuk, hogy a valódi misztikának semmi köze a fenoménekhez, az paramisztika. A látomások, hallomások, jelenések világa, az nem tartozik a lényeghez, és ezt maguk azok mondják, akiknek ilyen misztikus élményekből bőven volt. Például egy Avilai Teréz és egy keresztes Szent János azt mondják, hogy ezeket Isten adhatja valami célból, de semmi közük a lényeghez. A misztika, mint fogalom annyit jelent, hogy az ember számára az Isten innentől kezdve nem csupán egy információ, hanem egy valaki, akivel személyes kapcsolatban élek. Ez a misztika. Mert hány meg hány keresztény él úgy, hogy számára az Isten az egy információ. Valaki, akiről tudok valamit, főleg azt tudom, hogy ő neki hogy kell tetszeni, hogy betartom a vallási törvényeket. És ezt tudjuk, hogy ez mennyire, de mennyire kevés. Hogy Istenről van egy gondolatunk, van egy információnk, van egy tudásunk, de nem ismerjük őt személyesen. A misztika annyit jelent, hogy azzal a valakivel, akiről szó van a templomban, akiről szó van a vallásban, ő vele összekötöm az életemet minden nap. És ő vele, ő benne élek. Egy személyes, intim, szeretett kapcsolatban. Innentől kezdve ő nekem nem csak egy információ, nem csak egy szolgálandó istenség, nem csak a kultúrám és a neveltetésemnek a része, hanem egy személyesen felfedezett valaki. Valaki. Számomra ő egy engem intimen szerető valaki, és ez a misztika. Ez a misztika. A keresztény ember, ha ezt felfedezi, akkor egy az, hogy ez nagyon boldog lesz ettől, kettő, elkezd valóban evangelizálni, elkezd valóban megfelelni annak a hivatásnak, amit Isten mindnyájunknak szán, mindenkinek a maga módján, hogy misszionárius, hogy evangelizálók legyünk ebben a világban. A misztikát nem lehet megkerülni, mert enélkül a kereszténység üres. Tehát Istennel való személyes, bensőséges kapcsolat nélkül ez az egész, amit kereszténységnek és egyháznak hívunk, elveszti a gerincét, elveszti a lényegét. Miért járok el templomba? Miért próbálok a törvény szerint, a keresztény törvények szerint élni? Miért? Ha azért, mert nekem Jézussal van egy kapcsolatom. Nekem ő van, és én őt szeretni próbálom, és ezt a szeretetet próbálom a szentségek által ápolni és megerősíteni, hogy az ő tanítása szerint akarok élni, ez, hogyha a szeretetnek, az iránta való szeretetnek a következménye, ha a vele való kapcsolatom ápolásának a következménye, akkor rendben van. De hogyha azért járok el templomba, és azért teljesítem a törvényeket, mert így neveltek, mert ez a tradíció, mert félek, hogy mi lenne, ha nem így csinálnám, hogyha vasárnap nem megyek el templomba, akkor hétfőn előtt a busz, akkor az egésznek nincsen sok értelme. Akkor nem, hogy nem evangelizálunk, hanem ezzel a hozzáállással taszítunk másokat. Na, szóval már is látjuk, hogy mennyire, de mennyire fontos a misztika, és az, amiről Avilai Szent Teréz beszél. Tehát, hogy az Istennel való személyes, bensőséges kapcsolat. Tehát ezt már ugye tudjuk, misztikusnak lenni nem azt jelenti, hogy én látok, hallok, meg különféle ilyen para misztikus dolgok történnek velem, hanem azt jelenti, hogy Jézus az életem része, vele kelek föl reggel, vele megyek a munkába, vele fekszem, stb. Minden ember beavatom őt, ő a társ, ő az, akivel kapcsolatban élek, nem csak egy információ, és nem csak egy vallás alapító, aki tőlem törvények betartását kéri, hanem egy személyes valaki, aki szeret engem, és akit szeretni akarok viszont, és akivel való kapcsolat miatt válok tagjává az egyháznak, és élek a szentségekkel, és élek a tanítás szerint. A logikai sorrend végtelenül fontos. Ez a misztika, és ez a rendes misztika, úgy így fogalmaztuk, rendes misztika, nem a rendkívüli, mert az egyeseknek a dolga, csupán feladata, ez a rendes misztika a keresztény ember hivatása. És akkor most lépjünk bele abba a témába, amit a mai napon szeretnék tisztázni, azt a fogalmat tisztázzuk, hogy már is egy ilyennel kezdeném, hogy a keresztény misztika, ez a rendes misztika minden ember hivatása, és tegyük hozzá, hogy életformától függetlenül. Akik most ugye itt vagyunk, nekünk mindenkinek különféle életformája van. Mindenkinek van egy forma, amit él az életében, mert hogy Avilai Teréz kapcsán azért tisztázni kell, hogy ő ugye szerzetes nővéreknek írta, amit írt. És akkor följöhetne bennünk az a gondolat, hogy ami egyébként sokakba följön, hogy na hát de jó van, de hát én nem vagyok szerzetes, meg nem vagyok szerzetes nő, meg nem vagyok pap, meg én nem vagyok ilyen, akkor nekem most Avilai Teréz most akkor nem szól. Most akkor én nem élhetem meg azt, amit ő ír, dehogy nem. Dehogy nem megélhetem. Nagyon fontos tisztázni, hogy bár Avilai Teréz a szerzetes társainak címzi a művet, ez inkább egy ilyen címzés, egy ajánlás, hogy nektek ajánlom, tik vagytok az első megszólítottak, de az nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag nektek szól ez a mű. Nem ők az egyedüli hallgatóság, hisz Teréz műveit halála után nagyon sokan kezdték olvasni. Amikor meghalt Avilai Teréz, jöttek az első kiadásai az ő műveinek. És egyébként Teréz borzadályosan rafinált volt, mint olyan, mert hát testvérek, nyissuk már ki Teréz műveit. És látjuk, hogy ilyenek vannak benne, hogy első fejezet, meg a tárgyalás előtt vannak ilyen kis összefoglaló ilyen címsorok, ez ki írta oda? A nyomdász? A cenzor? A szerkesztő? Nem, Avilai Teréz maga. Mi jön ki ebből, hogy ő ezeket a műveit ám kiadásra szánta? Nála csak duma ez a dolog, hogy jaj, nem tudok én írni, jaj, engedelmességből, jaj, meg jaj, nem. Nagyon jó tudta ő, hogy mit csinál. És ezt onnan tudjuk, hogy abban a korban a nő nem taníthatott. A 16. századi spanyol királyság területén a nőnek, mint olyannak, kettő darab élethivatás áll a szeme előtt, vagy édesanyja lesz és sok-sok gyermeke lesz, vagy pedig klauzúrás, szerzetes nő lesz és kész. Nem volt harmadik út, nem volt olyan, hogy én kiállok és tanítok, akkor még nem, az majd később jött. És Avilai Teréz emiatt végtelenül szenvedett, ő ezt végtelenül felrótta a korabeli társadalomnak, hogy hogy lehet az, hogy csak azért, mert mi nők vagyunk, nekünk befogjátok a számkat, ti férfiak, ahogy írja ő a Tökéletesség útjában. Hogy azért, mert mi nők vagyunk, minden gyanús, amit mi mondunk, minket bezártok a klauzúrába, a rácsok mögé, és azt hiszitek, hogy ezzel jó, elraktatok bennünket, és nincs velünk probléma? Teréz végtelenül érezte ezt az igazságtalanságot, de belátta a realitást. Azt mondja, hogy jó, nő vagyok, spanyol királyságban, és ráadásul apáca, klauzúrás, nem állhatok ki az iskolába, a terekre Jézusról tanítani. Egyetlen módom van, hogy az egész emberiség megtudja, hogy én mit gondolok az Istenről, ez pedig az, ha leírom. Mert könyveket írhattak, az nem volt megtiltva. Avilai Teréz a könyveit kiadásra szánja. Ő a könyveivel, az írásaival apostol akar lenni. Az, amit abban a korban a nőtől elvettek, azt ő az írással akarja megoldani. Ő nem beszélhet. Pedig micsoda előadó lett volna szerintem, de ő nem beszélhet, ő neki be van fogva a szája, mert ebbe a korba él, de azt mondja, hogy akkor se fogjátok be a számat, mert én akkor ezt leírom. És látjátok, amikor Teréz leírja, akkor már ő fejezetekre osztja a művét, nagyon-nagyon szépen beosztja, mint a korabeli művek is így készültek, hogy fejezetek vannak, alcímek vannak, ezt mind Teréz csinálta. Azért, mert ő előtte már ott lebegett az, hogy amit ő tud az Istenről, azt szeretné, hogy minél többen tudják. Tehát Teréz a műveit kiadásra szánta, hogy ne csak a kármeliták olvassák, hanem mindenki, aki valódi lelkiségre szomjazik, az olvashassa. Tehát fantasztikus dolog. Az önéletrajzot például a gyóntatója kérésére írja, ugyan, de hogyha én csak a gyóntatómnak szánok egy művet, miért osztom fejezetekre? Első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet. Miért írok hozzá kis címeket? Hogyha csak a gyóntatómnak írok egy ilyet. Hát azért, mert ott van mögötte az, hogy ja, gyóntatónak ez megtetszik, a végén még kiadja. Bizony, és meg is történt. Jó, mondjuk az inkvizícióval meggyűlt Teréznek a baja, az önéletrajzot azért beszedték tőle egy időre, azért írja a belső várkastélyt, mert az önéletrajzát az inkvizíció elvette, és azt mondja a gyóntatója, a Grácián atya, hogy Terézkém, írjál valamit, mert nincs könyvünk. Ugye az inkvizíciónál van, az ki tudja, hogy azóta már befűtöttek-e vele, vagy valamit csináltak-e vele, írjál valamit, amiben az imádságról van szó, és ezért írja a belső várkastélyt. De hál' Istennek aztán az önéletrajzot visszakaptuk. Tehát Teréz szeme előtt az egész egyház és az egész emberiség lebeg, hogy én mindenkit tanítani akarok. És ez abszolút be is jött. Na most ezzel emiatt cáfoljuk meg ugye azt a közhelyet, hogy hát Teréz szerzeteseknek írt, ergo ez az egész csak szerzetesi millióban élhető. Nem igaz. Teréz mindenkinek ír. Egyébként vannak ilyen kiszólásai. Például a belső várkastélyban is, amikor ilyesmit ír, hogy leányaim, ezt mindenki élje meg a maga élet állapotának megfelelően. Mi a maga élet állapotának megfelelően? Hát itt mindenki apáca, aki ezt olvassa. Miért ír ilyet? Azért, mert nem csak nekik ír. Mert mindnyájunknak írni akar. Az ő szeme előtt már ott lebeg az egész emberiség, mint hallgatóság. Tehát ezért is látjuk, hogy Teréz a műveit mindenkinek szánta, és másik fantasztikus dolog, hogy pontosan ezért az univerzális egyetemes szemléletért az egyház 1970-ben, nem olyan régen, Avilai Terézt egyház tanítóvá nyilvánította, egyház doktorrá, ő az első nő, aki egyház tanító lett. Annak, akinek annó befogták a száját, hogy nem taníthat, most tényleg az egész világot tanítja, mint olyan. Nem csak a katolikusokat, még azt is hozzáteszem, mert rengeteg nem katolikus testvérünk olvassa Avilai Terézt és Keresztes Szent Jánost is, és az egész emberiséget is hozzá tehetném, hogy Avilai Teréz személye tanítása milyen sok embert inspirál. Tehát amikor 6. Pál pápa 1970-ben kinyilvánította Terézről, hogy egyház tanító, nem mondott róla újat, csak az egyház ünnepélyesen elismerte azt, amit már eddig is tudtunk, hogy Teréz szeme előtt az egész világot van. Ez az univerzális szemlélet. Azért azt is tudjuk egyébként, hogy van kismillió szent meg boldog, de hogyha én jól osztok, szorzok, deriválok, akkor nekem az jön ki, hogy egyház tanítóból 35 darab van mindössze. 35 egyház tanító van. 33 volt egészen a 2-3 évvel ezelőttig, ugye amikor 16. Benedek pápa kettőt is avatott, ugye az Avilai Szent Jánost, hát ezzel nagyon jól állunk, mert vagy Avilai Terézzel, vagy Keresztes Jánossal keverik össze, de ő Avilai Szent János, ez egy avilai pap volt, Teréznek a kortársa, leveleztek is. Nem ismerjük őt itt Magyarországon annyira, a spanyoloknál sokkal híresebb, mindegy, ő is egyháztanító, illetve ez a bingeni Szent Hildegard, ez a nagy bencés német misztikus szerzetes nő került még az egyház tanító körébe az elmúlt években, de az is érdekes, hogy például II. János Pál pápa, ugye tudjuk hány szentet és boldogot avatott, hát 3 vagonnyit, ugye? Többet, mint az elődei együtt, de a 20x éves pontifikátusa alatt 1 darab egyház tanítót avatott. Egyet, az pedig a Lisieux-i Szent Teréz volt. Ugye céges, megint örülünk kármelitán, és ugye Keresztes Szent János a 20-as években, Avilai Teréz pedig első nőként 1970-ben került arra a sor, hogy egyház tanítóval avassák, és néhány nappal később Szénai Szent Katalint egyház tanítóval avatták. Ezt mindig mondjuk, hogy néhány nappal később, tehát hogy Avilai Teréz volt az abszolút első, és hát Szénai Szent Katalin is bekerült ebbe a sorba, nem csak azért, hogy a domonkosok meg ne sértődjenek, hanem még sok mások miatt is. Na, tehát, amikor az egyház valakit egyház tanítóvá avat, akkor ezzel annyit mond, hogy ennek a szentnek nem csak az adott korban és az adott országban és az adott kultúrában van jelentősége és üzenete, hanem az egész emberiség számára minden korokban, minden korban van üzenete. Ezek az egyháztanítók univerzálisak. Mindenkihez kortól függetlenül tudnak szólni. Tehát ezt a művét, a belső várkastélyt is ezzel a szemüveggel olvassuk, hogy ez mindenkinek szól. Az Istennel való kapcsolat mindenkié, és Avilai Teréz mindenkinek a maga módján tesz erről tanúságot, és mindenki tanítójává válik, életformától függetlenül. Na most ugrik be az a dolog, a következő fogalom, amit szeretnék tisztázni, ez pedig az életszentségnek a fogalma. Mert már ugye ezt már pedzegetjük, hogy mindenkinek szól, aha, és akkor ebből olyan automatikusan következhet, hogy mi az, hogy életszentség. Én ezt nagyon szeretem még tisztázni, mert úgy érzem, hogy problémák vannak ezzel is, az életszentséggel. Mint fogalommal, a megélésével meg pláne. Itt ugrik be nyilván a II. Vatikáni zsinat tanítása, ugye a Lumen Gentium kezdetű dogmatikai konstitúció 5. pontjában az egyház a legünnepélyesebben kimondja azt, amit a kereszténység mindig tudott, de a gyakorlatban azért voltak ettől eltérések, de az egyház ünnepélyesen kimondja, hogy az életszentség teljességére mindenki meg van hívva a maga életformájában. Ezt mondja ki az egyház a II. Vatikáni zsinat egyik nagyon fontos dokumentumában. Az életszentségre nem csak kevesek, nem csak egyesek, nem csak valami szűk elit, valami kiválasztott társaság van meghívva, hanem minden egyes ember a maga életformájában, a maga módján, mindenkinek az életszentség teljességéhez megvan a maga sajátos útja, de mindenki ide van meghívva, csak különböző módokon. Ez azért kell ezt kiemelni, Mert azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy az egyház ezt így kimondta, mert azért, és akik azelőtt éltek, tehát a 60-as évek előtt éltek, azért azok a nagy időseink azért tanúságot tesznek arról a régiek, hogy azért, volt annak idején egy ilyen egyházi közhangulat, nem volt ez dogmába kimondva, de azért volt egy ilyen közhangulat az egyházban, hogy aki tökéletes akar lenni, aki az életszentségre akar törekedni, na, hát annak minimum, hát papnak vagy szerzetesnek kéne lennie. Minimum. Tehát nem volt ez dogmába kimondva, de a régiek tanúságot tesznek arról, hogy ez a levegőben élt, ez a valóság, hogy akik ki vannak választva az életszentségre, azok a szerzetesek meg a papok, egy ilyen felső kaszt, vonal, és akkor alatta van a plebs, a slep, a mindenki más, akik a fetrengenek a bűnökben, meg házasok, meg ilyen borzasztó dolgok történnek velük, és hát Uram Isten, hát ők nem nincsenek meghívva az életszentségre, csak azok, akik a szentségnek a laboratóriumában élnek, ilyen szép fehér kolostori falak között, és barna szabás mintát viselnek, na azok igen. Na, ezt húzza át a második vatikáni zsinat. Mert ez a közhangulat, testvérek, az egyházunk egyik legsúlyosabb bűne és rákfenéje volt, hogy megcsináltuk ezt a kétszintes kereszténységet. Megcsináltuk ezt a felső kaszt, alsó kaszt típusú kereszténységet, vagy katolikus egyházat. Hogy vannak, akik ott felül vannak, és a nagy többség pedig alul. Na ez nem igaz. Nem igaz, hogy a papok és a szerzetesek életformájuknál fogva közelebb lennének az Istenhez, vagy jobban meg lennének hívva az életszentségre, mint bárki más. És az sem igaz, hogy akik alatta vannak, az alsó réteg, majd ők, hogyha betartják a 10 parancsolatot, majd talán becsusszannak a mennyországba, ha a szerzetesek őket beimádkozzák oda. Csak akkor. Egyébként nem biztos. Érezzük ennek a bűnösségét, hogy ez bűzlik, ez az egész dolog. Tehát nagyon nagy dolog, hogy kimondatott a legünnepélyesebb, szinte egyetemes zsinat ünnepélyesen kimondja, hogy attól még nem lesz valaki szent, hogy szerzetes vagy szerzetes nő. Ettől még automatikusan nem vagyunk az életszentségben, mert elkezdtünk élni valamilyen életformát. A zsinat azt mondja, hogy végre kezdjünk már el keresztény emberről beszélni. Jézus is hív bennünket, így van. Mindig is szokott. Tehát... Ez ilyen szép dal, nagyon szép. Ezt szilveszterkor éneklik egy-két helyen. Tehát attól még nem lesz szent valaki, hogy szerzetes vagy szerzetesnő, kezdjünk el végre keresztény emberekről beszélni, mert hiszen, és a teológia ezt mindig is tudta, hogy a kerességnél több nincsen, testvérek. A legmagasabb Istennek szenteltség a keresség szentsége. Ezt ne felejtsük el. Nem igaz az, hogy a keresség az ilyen alap, és akkor erre jönnek ugye a habok a tortán, hogy papság, meg szerzetesség, a keresztséghez képest ilyen felsőbbrendű dolog. Nem. A keresztség, a konszekráció, azaz az Istennek való odaadottság csúcsa. A fölött nincs. Tehát a papság, a szerzetesség, stb. Ezek nem nagyobbak, mint a keresztség, csupán ugyanazon kerességnek a különböző megélési formái. Testvérek, formák vannak. Tehát ebből a szempontból nem hierarchia van, hogy vannak laikusok, papok, szerzetesek. Ez nem igaz, nem hierarchia van ebből a szempontból. Hanem van az egy nagy egyház, a keresztény emberek, tehát a megkeresztelt emberek, és ezen belül mik vannak? Formák. Ilyen forma, olyan forma, amolyan forma, ez olyan lett, mint egy pizza, de mindegy, amely kiegészítik egymást, de nincsenek egymás fölé rendeződve, és még a pápa, a Ferenc pápa is megmondja, hogy még az a hierarchia, ami tényleg van az egyházban, hogy diakórus, pap, püspök, bíboros, pápa, stb. Ez is egy forma, ez is azért van, hogy az egészet szolgálja. Azért rendeződik a klérus, a papság ilyen hierarchikus rendben nem azért, mert ők nagyobbak, hanem azért, hogy ezt az egészet ők a maguk módján rendesen, szépen szolgálják. Tehát nagyon fontos látni, hogy kezdjünk el keresztény emberekről beszélni, akik a kereszténységüket Isten különböző ajándéka és meghívása szerint sokféle módon érik meg. Valaki házasként, valaki egyedülállóként, valaki papként, valaki szerzetesként, valaki szerzetesnőként, valaki így, valaki úgy, valaki amúgy. De ezt lássuk, hogy ezt az Istennek való teljes átadottságot, mely a keresztségben mindnyájunkban megszületik, ezt sokféle módon éljük meg, de nincs ezek között jobb vagy rosszabb. Nincs ezek között értékesebb vagy értéktelenebb. Nincs ezek között magasztosabb és ilyen lesajnálandó. Nem igaz. Mindegyik forma egyformán értékes, egyformán fontos, egyformán szükséges. Csak ezek a formák mások. A szerzetesnek más a dolga, mint a családanyának. Családanyának más a dolga, mint a szerzetes. Más csinál. De nincs közöttük különbség méltóságban. És abban, hogy mind a ketten megkeresztelt emberek. A keresztény ember definíciója az, hogy Krisztushoz tartozik. Ő vele él. Ugyanezt éli a családanya, az apa, az egyedülálló, a maga módján, és ezt éli a maga módján a pap és a szerzetes is. Tehát itt most nem összemosni akarom ezeket, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy itt élünk meg. Nem, nagyon is fontos. Mert Istennek mindenki egy sajátos, mindenkinek egy sajátos hivatást ad, mindenkinek ad valamit. Tehát nem cserélhetjük fel a már megismert hivatásunkat valami másra, mondva, hogy úgyis mindegy, úgyis az életszentségre vagyok hivatva, azért nem mindegy, mert mindnyájunknak megvan azért a sajátos utunk, a sajátos küldetésünk. Ez mindenkinek megvan. Tehát más feladatok vannak az egyházban. Egy ugyanazon kerességen belül különböző formák vannak, melyek egymásra hatnak. Na ezt még ugye el is hisszük, jó, ezzel ugye azért talán nagyjából tisztában vagyunk, de akkor most megint csak térjünk vissza oda, hogy akkor mi is ez az életszentség dolog? Ahogy a misztika fogalmával kapcsolatban az első blikre az jut eszünk be, hogy hát ezek ilyen nagy jelenségek, amik nekem nincsenek, az életszentség kapcsán az jut eszünk be, hogy hát ez nekem nem való. Életszentség, nekem. De miért gondoljuk ezt? Miért gondolhatjuk ezt sokszor, hogy én életszentségre törekedjek én? Hát én a kis szegényke, aki élem itt a világomat, hát nem vagyok én olyan, aki most az életszentség, jaj, ez távoli, én inkább megelégszek a minimummal, betartom a 10 parancsot, eljövök vasárnap, azt jó van, nem kell nekem. Életszentség, hát én hogy jövök én ehhez? Hogy rúgok én labdába ebbe? Na most itt van pontosan az a téveszme, amelyet kezdek fölismerni, hogy mi az, ami minket ettől elválaszt, mert ugye az egyház azt mondja, hogy mindenki meg van hívva az életszentségre, azt mégis egyesek ebben magunkat kizárjuk, mondván, hogy hát én ehhez kevés vagyok. Mi a problémánk? Azt hiszem, az a problémánk, hogy az életszentséget összekeverjük a szentté avatással. És ez nem egyenlő. Életszentség nem egyenlő a szentté avatással. Ez két halálosan különböző dolog. És ez a problémánk. Mert amikor olyan meghívást kapunk, vagy homíliában ezt halljuk, vagy ezt olvassuk, hogy legyetek szentek, akkor mire gondolunk, hogy én legyek szent, hát akkor most, Úristen, most akkor az fog velem történni, mint a szentekkel, hogy ott a Szent Péter téren, ott a Vatikánban engem is szenté fognak avatni engem, hogy majd jön a nagy körmenet, a keresztel elől a két gyertyával jön a pápa, közvetíti a Magyar Egy, a Rajuno, mindenki közvetíti, és bevonul a Szent Péter bazilikába a körmenet, és az erkéről, az én képemről hullik le a lepel, felzeng a Händel Alleluja, és akkor mindenki tapsolni fog, hogy mától XY szentnek tiszteljük, és ezen a napon lesz a liturgikus ünnepe, és róla, nem tudom, a szent asszonyok közös zsolozsmáját kell majd mondani a liturgikus napon. Hát én rólam? Hát most, Uramisten, látjuk, ez a problémán, hogy amikor arra gondolunk, hogy kapunk egy ilyen meghívást, hogy legyetek szentek, arra gondolunk, hogy ez automatikusan abba kéne, hogy kitorkoljon, hogy minket egyszer szenté avatnak. De ennek a két dolognak semmi köze egymáshoz. És ezért értékeljük le magunkat, hogy hát hogy juthatnék el én ide? Hát mint a második János Pál, meg a 23. János, akik szentek, meg a kalkuttai Teréza, meg a Pió atya, meg ezek, akik szenté vannak avatva, most én is, most ugyanígy leszek, ha elkezdek komolyan a szentségre törekedni. Nem. Attól még mindenki törekedhet az életszentség teljességére, hogy sosem lesz valaki szentté avatva, mert ez két dolog. De ez megijeszt bennünket. Aki például egy picit belelát, vagy picit hallott arról, hogy a Marcell atyánknak a boldog avatási folyamata, hogy az mivel jár? Hogy több ezer oldalas dokumentumokat és kivizsgálásokat kell írni, meg csodákat kell várni, majd azt is több ezer oldalas dokumentumokkal kell kivizsgálni, aztán még szavazni kell a teológusoknak, szavazni kell a bíborosoknak, ha az nem szavazza meg, akkor visszalökik és újra szavazzák, míg fölér a pápához, aki még mindig gondolkodhat rajta, hogy aláírja-e, és hogyha aláírta, akkor megszületik a boldogavatás, és akkor most ez ugyanez velem? Most az én kis életkémről fognak ezer oldalakat írni, meg ilyesmi? Nem, nem, nem. Itt van egy másik akadály. Azt hisszük, hogy ha a szentségre törekszünk, akkor ez majd automatikusan ezzel egyszer azzal jár, hogy minket szentté avatnak, és ez nem igaz. Ezt a két dolgot ketté kell választani. Az életszentség nem egyenlő a szentté avatással.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.